Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 105. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. És a Barna énekes könyvünkből a 667. dicséretünket fogjuk énekelni. A 667. dicséretünk így kezdődik, mindörökké hű az Úr. Testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amelyet Trippon László presbiter testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi K.T. 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, melyek sákramentumaink közül a Szent Keresztséggel kapcsolatosak.
Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagy ok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel minket tanítani, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy mint a bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyossággá is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, melynek helyébe Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerezte.
Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 6-tól a 15. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba, másnap pedig Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háznépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg házamban, és kérlelt bennünket. Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, akik az ő igéjének hallgatására összejöttünk. Gyertek, csendesedjünk el, kérjünk áldást együttlétünkre. Magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, a te élő, igaz, szent, tiszta beszédedért, amely megszólal közöttünk. Dicsőítünk téged az írott kijelentésért, a szentírásért, a testélet igéért, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Magasztalunk téged, hogy magadhoz vonsz bennünket közelebb, aki az élet vagy, aki a megtartatás vagy, aki magad vagy az üdvösség. Kérünk és könyörgünk, engedd meg, hogy a mi szívünk megértse mindazt, amit te elkészítettél, és mindazt, amit most nekünk üzensz, tanítasz és mondasz. Olyan sok minden tesz bennünket alkalmatlanná, úgy, ahogy vagyunk, mindenestől képtelenek vagyunk kiszakadni, ami világunk, földi életünk kötelékeiből, de hiszünk a te hatalmas erődben, amelyet te föl tudsz bennünket szabadítani, meg tudod nyitni a mi korlátolt elménket, és meg tudod gyógyítani, újonnan tudod szülni a mi előtted zárt szívünket. Tedd ezt meg ezen a mostani órán is, hogy dicsőíthessünk téged, és magasztalhassuk a te nevedet mindazért, amit érettünk, a te népedért tettél és teszel. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 196. dicséretünk első 3 versét énekelve készüljünk. A 196. dicséretünk első 3 versét énekeljük. Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újólag. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 11-től a 15. versig terjedő szakaszból. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap meg Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lidia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háznépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg házamban, és kérlelt bennünket. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és mindenképpen tanulságos rész az, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezete föltár előttünk, legfőképpen azért, mert mindannyiunkat érint személyesen. Ez a történet ugyanis az evangélium útját írja le, ahogyan az evangélium Isten jó tetszéséből eljutott Európába. Sokféle partraszállás volt a világ történelemben, amely meghatározóvá lett. Nemrégiben emlékeztünk az 1944. június 6-ai partraszállásról, amely Normandiában történt, és döntő fordulatot hozott a véget érni nem akaró háború során. De talán mindenkinek beugrik egy sokkal korábbi partraszállás, az 1492. októbere tájékán történt partraszállás, amikor Kolumbusz Kristóf Amerika földjére lépett a feltételezések szerint, és ez a történelem is egy újabb szakaszába lépett. Általában a nagy partraszállások között nem szokták megemlíteni Pál apostol partraszállását Európában, pedig oda sorolnám, sőt, a sokféle történelmi partraszállás közül a legfontosabbá és a legnagyobb hatásúvá merném tenni ezt a jelentéktelennek tűnő partraszállást, amely valamikor Krisztus után 50-ben történhetett. Pálnak és társainak, ahogyan ezt a Bibliát olvasó és a kalauz szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet nyomon követő testvérek tudhatják és láthatják, szívügye volt az evangéliumnak a terjesztése. Isten a gyülekezet előtt azt fette föl, hogy Pál apostol a pogány vidékekre kell, hogy vigye az evangéliumot. Erre kapott kegyelmi ajándékokat, ezt ismerte föl a gyülekezet, és így küldték és bocsájtották őt többszörösen is missziói körutakra. Igazán szívügye volt az apostolnak az, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, Isten kegyelmének testetöltését megismertesse nem csak azokkal a zsidókkal, akik elszármaztak onnan Izrael területéről, hanem azokkal a pogány népekkel is, akik a zsidó hitvilágról, így az élő Istenről és az ő fiáról, Jézus Krisztusról semmit sem tudtak. Azonban nagyon tanulságos nekünk az, hogy annak ellenére, hogy az evangélium a szív ügyévé lett Pál apostolnak és az ő munkatársainak, nem jelentette azt, hogy kisajátították volna maguknak ezt az ügyet. Magyarán ez azt jelenti, hogy nem maguknak igyekeztek híveket szerezni, hanem Jézus Krisztus követésére igyekeztek megnyerni embereket. Szívügyük volt az evangélium, a szívük pedig Jézusé volt, és nagyon jól tudták azt, hogy az evangélium ügye ebben a világban az Jézus ügye. Ezért hagyták azt, hogy Jézus az ő buzgalmukat irányítsa és valamilyen módon szabályozza. Sokszor van az úgy, hogy ha valaki a világban valamit a szívügyévé tesz, akkor felhatalmazást érez arra, hogy többé senkitől ne fogadjon el irányítást, intést, mert azt mondja, ez az én ügyem, ezt én akarom megtenni, ebbe én hoztam döntést, erre én szántam oda magamat, és ebbe engem ne szóljon bele senki. Az apostol és az ő munkatársainak a szíve Jézusé volt, Jézus maga az evangélium ugye mindig is Istené és Jézusé ebben a világban, ezért hagyták, hogy az ő buzgalmukat Isten lelke irányítsa. Ennek vagyunk tanúi testvérek akkor, amikor azt olvassuk ezeken a helyeken, hogy Isten lelke nem engedi őket bizonyos helyekre, és kényszeríti őket abba az irányba, ahova ők valójában nem gondoltak menni. Gondolták, hogy elmennek Ázsia területeire, és azt olvassuk, hogy a lélek nem engedi meg nekik, sokkal inkább arra kényszeríti őket Isten, hogy jöjjenek Európába. Mert az evangélium ügye, az Jézus ügye. Az evangélium, testvérek, tanuljuk meg, csak úgy jut egyik szívtől a másikig, hogyha valamelyik szívnek a szívügye. És akkor lesz, és akkor lehet az evangélium ügye a mi szívügyünké, ha a mi szívünk Jézusé lesz. Jézus és az evangélium egymástól elválaszthatatlanok. Amíg valaki nem ismeri Jézust, amíg valaki nem szereti Jézust, addig nyilvánvaló, hogy az evangélium nem a szívügye. Azt is jegyezzük meg és tanuljuk meg, hogy noha sok idő, közel 2000 esztendő telt el azóta, amióta ez az esemény megtörtént, az evangélium ügye az ma is Jézus ügye. Neki van az emberekkel dolga, és ebben mi meg kell, hogy találjuk a magunk helyét és pozícióját. Jézus ügye az emberekkel az evangélium. Így is aláhúzom. Ma sok ember, és sokszor az egyház sem akarja ezt tudomásul venni. Mi azt akarjuk, hogy Jézus ügye velünk az egészség legyen. Azt akarjuk, hogy Jézus ügye velünk a pénz legyen. A békesség, a boldogság, az öröm legyen, a gondtalanság. Mi azt akarjuk, hogy ez legyen a Jézus ügye velünk. De Jézus ügye az emberekkel, ma is testvérek, az evangélium. És akiknek a szíve Jézusé, azok ezt meg kell, hogy értsék. Hogy mi azért vagyunk ebben a múlandó világban, hogy a múlhatatlanság titkát, Jézus Krisztust és az ő evangéliumát hirdessük és közvetítsük. Testvérek, mi nem békecsinálók vagyunk, mi nem a mennyország földi kőművesei vagyunk, akik építjük a mennyországot a földön, mert mi tudjuk attól az Istentől, aki jónak látta az ő titkát előttünk megjelenteni, hogy ez a világ múlandó. Mi tudjuk, hogy ez a világ elmúlik, és ennek minden kívánsága is. Mi nem itt akarunk mennyországot csinálni. A mi ügyünk Jézus ügye. Jézus pedig azt az evangéliumot akarja hirdettetni általunk, az ő fiának, Jézus Krisztusnak evangéliumát, amely által az emberek a múlandóságból, a romlásból, az ő örök dicsőséges országába lépnek be. Nagy kérdés, amikor tárgyaljuk és olvassuk ezeket a részeket, hogy dobog-e a szívünk Jézusért, és szívügyünk-e valójában az evangélium ügye. Tanuljunk az apostoltól és az ő munkatársaitól, akik Jézust nem sajátították ki, nem gondolták úgy, hogy a mi dolgunk Istennel már elrendeződött, több más bennünket nem érdekel, hanem beálltak Jézus ügyébe, azzal az ajándékkal, azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyeket Istentől nyertek, és hagyták, hogy Isten őket irányítsa. Ez az egyház dolga, de az egyház az lehet jogi személy, de igazából, mint jogi személy nem tud evangéliumot hirdetni. Az egyház testvérek, azok mi vagyunk. Ti, meg én. Ez az egyház ügye. Krisztus evangéliumának hirdetése és képviselete. Ez a te ügyed is. Nem vonhatod ebből ki magad, de csak akkor lesz ez a te ügyed, ha Jézus lesz a te szívügyeddé először. Pál apostol és társai partra szállnak, és leírja nekünk Lukács evangélista, hogy eljutnak Filippibe, amiről ő maga is megjegyzi, hogy római város volt. Ez nem véletlen kerül itt megjegyzésre, hanem annak érdekében, hogy megértsük a következő néhány mondatot. Római város volt, ahol mindenképpen voltak zsidó emberek. De ebben a városban, mivel ez római város volt, a zsidók nem építhettek maguknak kultuszhelyet. Nem volt zsinagóga. Ezért olvassuk azt, hogy amikor imádkozni akartak, akkor kimentek a városon kívülre. Azért, mert nem volt zsinagógájuk, ezek az ott élő zsidók nem adták föl a vallást egy az egyben. Hanem azt látjuk, hogy a vallás azon részét, amely nem volt a zsinagógához és a templomhoz kötve, azt ők gyakorolták. Azt írja le Lídiáról, erről a megnevezett asszonyról, Szentélyes, hogy ő Isten félő volt. Nem volt templom, nem volt zsinagóga, mégis Isten félő volt. Mert azt, amit azon a helyen lehetett a vallásból gyakorolni, az ő ószövetségi vallásukból, azt megtették, megtette Lídia is. Imádkoztak. Megkérdezhetnénk, hogy miért nem imádkoztak otthon? Nem lett volna egyszerűbb? Az imádkozásnak a zsidóknál volt egyfajta ünnepélyessége. Megkülönböztetett idő az ember napjaiban és életében. Nem véletlen, hogy ezek a Filippiben élő zsidók szombaton kivonulnak a város zajából, mert a város nem vallásos, a boltok nem csuknak be, az üzlet nem áll meg, a város zajos, forog, pörög. Ők kivonulnak a város zajából egy csendes helyre, hogy ott legyenek együtt. Nem is arra kell gondolnunk, hogy valamiféle olyan kivonulás volt ez, hogy elmentek kirándulni, aztán közben imádkoztak egyet valahol, hanem egy céltudatos kivonulása volt ez a helyi zsidóságnak, amelyről ugyan nem tudunk sokat, hogy létszámukban mennyien voltak, de abba biztosak lehetünk, hogy ott az imádság idején és helyén együtt voltak. Együtt voltak. Összetartottak. Tanító jel ez, amit velük kapcsolatban megtudunk, még ha nem is ismerték Jézust, az Ószövetség beteljesedését, a testélet ígét, de mégis távol az ő országuktól és hazájuktól, közösségben áldozatosan keresték a módját annak, hogy Isten rendelése szerint Istent tiszteljék. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérek. Nem adták föl az ő hitüket, noha ez egy ószövetségi hit volt, hanem áldozatosan, szembeszállva az ott a helyi kultúrával, szokásokkal, megkeresték a módját annak, hogy Istent az ő rendelése szerint tiszteljék. Szombaton vették a kis motyójukat, kimentek a városon kívülre, és elcsendesedtek Isten színe előtt. Milyen szomorú az, testvérek, hogy a modern ember Istennek semmilyen módon nem akar igazat adni. Az Isten tiszteletét egy keresztjén kontinens nem akarja komolyan venni. És most újra hallom az ellenzék részéről, vagy inkább így mondom az ellenzők részéről, hogy Magyarországon mindenki boltolni akar vasárnap. Milyen szomorú ez? Milyen szomorú ez, hogy az Istennel való találkozás, az Isten helyes tisztelete nem szorongatja a szívünket, és talán sok keresztjén is odaáll azok közé, akik aláírnak, meg azért tüntetnek, hogy vasárnap ők már pedig a pénznek hódolhassanak. Isten helyen annyi keresztjén van, ahányan magukat annak vallották, akkor nagyon nagy furcsaság az, hogy mégis ennyien szorgalmazzák azt, hogy vasárnap boltolni lehessen. Ahelyett, hogy örülnének, hogy az Isten tiszteletének napja fölszabadult arra, hogy mi azon Istent tiszteljük. Testvérek, boldog ember az, aki áldozatosan tudja keresni a módját annak, hogy Isten rendelése szerint egy napot az életéből odaszálljon arra, hogy az Isten dolgaival foglalkozzon. Isten nem vonta vissza azt a parancsolatát, hogy van neki egy napja, ami életidőnkben és életrendünkben, amelyet ő azért adott nekünk, hogy mi ővele töltsük azt el. Ezek a zsidók, noha nem ismerték még Jézust, mégis mindezt komolyan vették, és tanít az ő példájuk bennünket. Amikor tovább olvassuk ezt a leírást, az az érzésünk támadhat, hogy csak nők voltak ott azon a helyen. De hadd emeljem ki azt, hogy ez a leírás nem zárja ki azt, hogy a nők és a férfiak együtt vonultak oda ki imádkozni. Pusztán azt emeli ki Lukács, hogy a nők és az asszonyok voltak hajlandóak meghallgatni Pál bizonyság tételét. Szóval nyitottak voltak ők Istenre, de nem voltak nyitottak csak az asszonyok Jézus Krisztus evangéliumára. Nyilván nem abból fakadt ez, hogy ők asszonyok, és az asszonyi nem természetéből adódóan kíváncsibb, mint a férfiak. Talán valami más oka lehetett ott ennek. Tanuljuk meg, és érdekes is, hogy Pál és az ő társai nem betették meg ezt az érdeklődést. Nem mondták azt, hogy ha a férfiak nem figyelnek ránk, akkor mi az asszonyokkal nem fogunk Jézus Krisztus dolgairól beszélni. Pál apostol is a zsidó Isten tiszteleti gyakorlatból jött, rabbiknál tanult, és a zsinagógai rendben a nőknek nem volt szabad szólniuk, és még a helyük is egy elkülönített hely volt a zsidó Isten tiszteletben. Pál apostol azonban nem fordult el ezektől az asszonyoktól, hanem személyválogatás nélkül hirdette nekik az evangéliumot. Megértjük azt az igét is, amit a Galácia beli gyülekezetnek írt, és sokan rosszul szoktak magyarázni a Galata 3.28-ban, ahol arról ír az apostol, hogy Krisztusban nincsen zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő. Sokan azzal magyarázzák ezt, hogy azok a különbségek, amelyeket a Biblia férfiak és nőkkel kapcsolatosan fölvet, Krisztusban semmisé válnak. De ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, amit Pál apostol gyakorolt, hogy a Krisztus evangéliuma szolgákhoz és szabadokhoz, zsidókhoz és pogányokhoz, férfiakhoz és nőkhöz egyaránt szól. És az Isten a megtérés dolgában nem tesz különbséget. Így látjuk magunk előtt Pált, és tanuljuk meg tőle ezt a hűséget, mert bizony sajnos sokszor az egyházat, bennünket inkább az jellemez, hogy sokat fontolgatjuk azt, hogy kinek mondjuk el az evangéliumot. És addig-addig töprődünk rajta, hogy kinek mondjuk el az evangéliumot, míg a végén megöregszünk, meghalunk, és az Isten előtt majd úgy kell számot adnunk, hogy a bennünk levő reménységről nem tettünk bizonyságot. Nem úgy van, hogy sokszor fölsejlik az ember előtt, mondjam a szomszédnak, de minek? Az olyan ember, és elkezdjük sorolni, hogy az milyen ember. Mondjam a fiamnak, ó, hát az milyen ember, nem hallgatja meg, rám vágja az ajtót. Testvérek, Pál és az ő munkatársai kimentek, elkezdték szólni az evangéliumot az összegyülekezett emberek között, és akik figyelték őket, azokhoz különösképpen is szóltak a továbbiakban. Nem betettek meg senkit. Nem bélyegeztek meg előre senkit. Nem mondták azt, hogy nem lehet nőké az evangélium és Jézus Krisztus. Nem mondták azt, hogy először a férfiaknak kell megtérni, és majd aztán jöhetnek a nők is. Hanem személyválogatás nélkül hirdették az élet evangéliumát. Akkor is, amikor azt olvassuk a folytatásba, hogy egyetlen egy komoly érdeklődő támadt abból a gyülekezetből, akik ott a folyóparton, a városon kívül összejöttek. Azt írja Lukács, hogy egy Lídia nevű bíbor árus volt az, akinek Isten megnyitotta a szívét. Nem magától kezdett érdeklődni ez az asszony, hanem Lukács leírja nekünk azt, hogy az Úr nyitotta meg a szívét ennek az asszonynak arra, hogy ő Pál apostolra figyeljen. Testvérek, nem csak a misszionáriusok, nem csak az evangélium hirdetői, hanem maga az evangélium is, a misszió is Isten kezében van. Ő képes egyedül az emberi szíveket megnyitni, mert az emberi szív magától vak az evangélium felismerésére. Magától az ember szíve vak. Mondhatjuk mi az evangéliumot, 2000 éve változó intenzitással hirdeti az egyház az evangéliumot. Rossz dolgot hirdet az egyház, amikor az örök életről beszélünk. Rossz dolgot hirdetünk, amikor bűnbocsánatról beszélünk. Rossz dolgot hirdet az egyház, amikor szeretetről szól. Rossz dolgot hirdet az egyház, amikor valamiféle rendről beszél, amely Istentől áldott. Nem. És az emberek mégsem hisznek, és mégsem engednek. Testvérek, a misszió is Isten kezében van. Ő képes nem csak megszólaltatni az evangéliumot, hanem ő képes egyedül az emberi szíveket megnyitni, amelyek maguktól vakok az evangéliumra. Így olvastuk itt, hadd olvassam közöttetek újra. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amit Pál mond. Ennek az asszonynak arra nyílt meg a szíve, hogy odafigyeljen arra, amit Pál beszél, és abból, amit megértett, az ő szívében megszületett egy elhatározás. Nagyon fontos ez a sorrend, testvérek, amit nekünk is a szívünkbe kell venni, hogy az emberek nem lesznek csak úgy hívőkké. És Isten ugye az emberekkel nem csak annyiról szól, hogy mondd ki, hogy hiszel, és ha kimondtad, hiszel, akkor már minden rendben van. Hanem azt látjuk, hogy Pál apostol beszél, Jézus Krisztusról beszél, ez az asszony meg fülel, hallgatja. Isten megnyitja a szívét, hogy meg is értse azt, amit az apostol mond, és miután megértette, fölfogta, látjuk, hogy oda is adja magát Jézus Krisztusnak. Testvérek, Isten igéjének az útja ez az emberek szívébe. Ez az emberek szívébe. Furcsa dolog, amikor valaki azt állítja magáról, hogy ő hisz, de nem tud semmit a Bibliáról, nem tud semmit Istenről, nem tud semmit a bűnről, Jézus Krisztusról. Ilyen keresztjénből nagyon sok van. Akiket ha megkérdezünk, hogy a te hited hogyan körvonalazható, és mi az, amit te hiszel, akkor kiderül, hogy nem tudja körbeírni azt. Lídia értelmét Isten használta, megnyitotta, hogy ez az asszony odafigyeljen, értsen, és ebből született meg, vagy ez által született meg az ő szívének bizalma Jézus Krisztus felé. Testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, amit újra csak ez az ige, ami szívünkre helyez. Hogy az evangéliumnak a továbbadása az elengedhetetlen szüksége annak, hogy valaki hitre jusson. Lehet, hogy nagyon imádkozol a tieidért, és ezt jól teszed. Lehet, hogy időnként firtatod, hogy hisztek-e már, jártok-e már templomba. Jól teszed ezt is. De értsd meg, hogy amíg nem kezdesz el nekik az evangéliumról beszélni, amíg nem lesz a hívő és a hitetlen világ között témává Jézus Krisztus személye is az ő evangéliuma, addig nem lesz élő hit sem. Istennek ugyanis azt tetszett, hogy az ige hirdetést, az Jézus Krisztusról való beszédet használja föl arra, hogy az emberi szívet megnyissa, meggyőzze, és döntésre kényszerítse. Jó dolog, hogy imádkozol, de bátorítalak, hogy lépjél tovább. Neked kell szólnod arról, ami Jézus Krisztus titka. És tudjátok, hogy ez miért jó, ha ezt megértjük? Azért, testvérek, mert pontosan ilyenkor tud kiderülni az, hogy talán a mi szívünkben sincs minden rendbe azzal, amire szeretnénk a mieinket elvezetni. Amikor elgondolkozunk azon, hogy mit adjak tovább, hogy beszéljek Jézus Krisztusról, és nem jut semmi az eszembe, akkor testvérek, gondolkozzunk el azon, hogy a mi szívünkbe vajon ott van Jézus. A mi kapcsolatunk ővele az vajon rendben van? Legyünk szüntelen buzgó könyörgéssel, hogy Isten nyissa meg a szíveket, amelyek hallják az evangéliumot. Mert az evangélium hirdetése, testvérek, nem termék bemutató. A termék bemutató sikere attól a személytől függ, aki kiáll, hogy megtartsa a termék bemutatót. És tudjuk, hogy a termék bemutatókat tartó emberek, nem akarom őket megbélyegezni, de nem riadnak vissza, így mondom finoman, a kétértelmű fogalmazástól. Minden eszközt bevetnek arra, hogy meggyőzzék a hallgatóságot, hogy vásároljanak. És elég nagy sikerrel szokták ezt tenni. Az evangélium hirdetése azonban, testvérek, nem termékbemutató. Itt nem működik semmilyen mesterfogás. Mert a szíveket Isten nyitja meg. És jaj annak, aki mi miattunk lesz hívővé. Egy kicsit morbid a történet, nemrégiben hallottam egy erdélyi lelkésztől, egy anekdóta lehet, hogy nem is teljesen igaz. Amikor a lelkész megy hazafelé, és az árokban ott fekszik egy félig részeg ember, aki valahogy fölismeri, és azt mondja, tiszteletes úr, én a maga ige hirdetésén tértem meg. Akkor mondja a tiszteletes, hogy na ez látszik is, maga az én ige hirdetésemben tért meg. Ez látszik is, mert csak idáig jutott. Testvérek, nagyon fontos dolog, hogy a mesterfogások nem működnek. Sajnos a keresztjének ezt az alázatukat elvesztették, és az új körben, az új korban új szisztémákkal próbálják az evangéliumot továbbadni. Sokszor az, amit missziónak nevez a kereszténység, egyszerű termékbemutató. Erre meg lehet kapni szíveket, de az a hit nem valódi hit, nem igaz hit, és nem is tart túl soká. Pál és az ő munkatársai tudják, hogy Isten az, aki nyitja a szíveket, és ennek tanúi lesznek ők, amikor Lídia és a háznépe is megkeresztelkedik. Nem kényszer alatt teszik ezt, hanem szívből teszik ezt. Ez a csodálatos jele annak, hogy Lídia nem csak megértett dolgokat, hanem oda is adja magát Jézus Krisztus követésére. És talán furcsának hathat nekünk az, hogy Lídia a háza népét is megkereszteli, vagy megkeresztelteti. Miért teszi ezt? Azért, testvérek, mert ez az asszony nem csak magát, hanem az ő egész rábízott háznépet is Jézus Krisztusnak szenteli. Ez annak a felelősség érzetnek az egyértelmű jele, ami most már ott van az ő szívében is. Megértette Krisztus titkát, megértette az élet titkát, és felelősen elkötelezi magát, nem csak magára nézve, hanem az övéire nézve is, a rábízottakra nézve. Ez a felelősségérzet fel kell, hogy ébredjen minden igaz hitben járó szívében. Legalább azok felé, akik a mi házunk népéhez tartoznak, testvérek. Ha szívügyünk Krisztus, akkor legyenek ők is szívügyünké. Látjuk azt, hogy Pál apostol partra száll, általa vele együtt partra száll Krisztus evangéliuma, de nem valami nagy győzelem az, ami itt az első körben születik. Mégis ennek az asszonynak a megtérése, ez az egyszem kis megtérés egy olyan hatással bíró folyamatot indít el, amelynek nyomán mi magunk is itt vagyunk ma délelőtt ebben a templomban. Isten igéje nincsen bilincsbe verve, Isten sok és kevés által is tud szabadulást szerezni, Isten az ő igéjét véghez tudja vinni akkor is, amikor a világ azt mondja, sikertelen és semmi az, amit Pál és az ő munkatársai elvégeztek. Tanuljuk ezt meg tőlük, az a nap, az a város egy fontos győzelemnek a helye, nem csak egy partra szállásnak a helye, hanem Isten evangéliuma tért nyer Európában, és ezáltal egyre nagyobb győzelmet vesz. Amikor elolvassuk ennek a történetnek a folytatását, majd megtesszük, akkor látjuk azt, hogy hogyan győz Isten igéje a pogány világban, hogy dicsőítse őt minden lélek. Legyünk Istennek hálásak, hogy minket most az ő ügyébe avat, hogy hozzánk is szól, hívogat és tanít a hit dolgaira, és hogy arra buzdít, hogy ő vele együtt legyen a mi szívünk ügyévé az evangélium terjesztése most ebben a helyzetben, ebben a társadalomban. Amen. Kedves testvéreim, gyertek fennállva énekeljünk, a 478-as dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük az első három versét, minek előtte imádkoznánk. A 478. dicséretünk első verse így kezdődik, ó irgalmas Isten! Foglaljuk el helyünket, testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, akinek ügyed van ezzel a világgal, és ügyed van velünk. Köszönjük te neked, hogy gondod volt arra, hogy a történelemben ez a te ügyed, ami földrészünkön is nyilvánvalóvá legyen. Köszönjük mindazokat, akiknek szívét megragadtad, és akiken keresztül továbbadtad, nem csak térben, hanem időben, generációról generációra, a te evangéliumodat, Jézus Krisztust. És köszönjük, hogy ebbe vonsz most bele bennünket, hogy majd általunk is belevonhassál másokat. Dicsőítünk téged azért, mert szép, jó, örökké való a te ügyed az emberekkel. És köszönjük te neked azt, hogyha a mi szívünkre is hatottál már, és élő hitet ébresztettél bennünk. De hadd kérjünk még mindazokért, akiknek a szívében ez a hit nem született meg, hogy könyörüljél meg rajtuk, és te, aki a szívek ura vagy, nyisd meg az ő életüket, értelmüket annak befogadására, amit te tudtunkra adtál, és amit te elvégeztél a mi üdvösségünkért. Segíts, hogy ebben hadd legyünk mindnyájan eszközeid, és hadd legyen ez a mi egész gyülekezetünk ezáltal a te eszközöddé. Segíts meg bennünket, hogy odaszánhassuk te neked magunkat mieinkkel együtt. Adj a szívünkben bátorságot, elkötelezni magunkat te melletted, s háznépünk előtt is vállalni ezt a mi elkötelezettségünket. Adj a mi szívünkbe az imádságra való buzgóságot, arra, hogy kérjünk tőled, hogy te adhassál nekünk. Köszönjük te neked, hogy a te ügyed életmentő ügy, hogy nem kell a szégyellenünk, mert ez a megtartatásunk életünkben és halálunkban. Segíts, hogy ne is szégyeljük a te evangéliumodat, hanem büszkén, benned való büszkeséggel lehessünk annak hirdetői. Taníts és vezess ebben bennünket lelked által, hogy az általad lezárt utakon ne, az általad megnyitott utakon viszont akarjunk szívünkből, lelkünkből járni. Kérünk, így áld meg a mi életünket, és áld meg a mi szolgálatainkat az elkövetkezendő napokban is. Amen.